Heti gazdasági figyelő.
A kőolajipari vállalat március 20-áig kapott működési engedélyt az amerikai hatóságtól. A szerb kormány szerint továbbra is zökkenőmentes az ellátás, de a múlt héten drágult az üzemanyag. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A szakértők szerint márciustól kezdve lesz érezhető a jövedékkiadó februári emelése az üzemanyagnál, a kávénál, a cigarettánál, az alkoholnál és első esetben a háztartási gáznál is. A jövedéki adóról szóló törvény szerint csak nem 2,5%-kal emelik az adót. Március 1-ével megszűnik az ár és korlátozásról szóló rendelet is. A közgazdászok szerint a lakosság nem a jövedéki adó emelését, hanem az ár és korlátozás megszűnését fogja jobban megérezni. Lezárult az első vajdasági magyar gazdaságfejlesztési stratégia, és hamarosan indul a következő időszak. Az idei két pályázat is lezárult. Majdnem 1000 beadvány érkezett pályakezdő vállalkozóktól és falusi házvásárlóktól. A heti gazdasági figyelőben beszámolunk a belgrádi idegenforgalmi kiállításról. Folytatjuk az önkormányzatok beruházásainak ismertetését, ezúttal Kishegyesen és Törökbecsén jártunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben az ismétlődő csalásokról beszél a szakember. A vállalkozói rovatunkban topolyai műkörömépítőt mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban folytatjuk a szabadkai belváros műemlékvédelmi épületeinek bemutatását. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Trifkovics Rita, Zórát Cservenyák Anetta, Brezovszki Andrea, Nagy Emília, Móricz Éva, Horváth Csaba, valamint Stanislava Pacsarics és Gorán Mávics nevében tartalmas időtöltést kívánok.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Múlt héten tartották Belgrádban a nemzetközi idegenforgalmi vásárt, amelyről Trifkovics Rita számol be.
A 47. nemzetközi idegenforgalmi vásárt Belgrádban Gyuro Macot szerb miniszterelnök nyitotta meg, és hangsúlyozta, hogy Szerbia az egyik legkedveltebb európai utazási célpont. A turizmusból származó bevétel a 2019. év adataihoz képest csak nem 98%-kal emelkedett.
Turistički promet u Srbiji početkom 2026. godine pokazao rast.
Az idei év elején is növekedett a turisztikai forgalom. Tavaly 4 millió turistát jegyeztek, akik több mint 12 millió vendégészakát töltöttek el Szerbiában, ami csak nem 2,5 milliárd euró devizabevételt jelent. Ez jelentős növekedés a 2019-es adatokhoz képest. Nyilatkozta Gyuro Macot, szerb miniszterelnök.
A turisztikai vásáron 18 országból 350 kiállító jelent meg, az idei díszvendég Ciprus volt. A távolabbi desztinációk közül Kuba, Indonézia, Kambodzsa és Namíbia is bemutatkozott. A szomszédos országok hagyományosan ismertették programjaikat, és kedvezményekkel is csábították a vendégeket. Pap Mária, a Bugacsi Ménes Birtok és Karikás Csárda értékesítési menedzsere partnereket keresett a vásáron.
Bugacs puszta a Kelebia Tompa határátkelőtől körülbelül egy órányi autóútra fekszik, hogyha Kecskemét felé haladunk. Tulajdonképpen nagyon régi, hagyományos turisztikai vonzerő, de az utóbbi időben a szerbiai beutaztatásnak nem volt igazán a fókuszában, mert a Szerbiából, illetve Vajdaságból érkező kedves vendégek, azok elsősorban a fürdőkkel azonosítják Magyarországot, ami nagyon rendjén is van, de ez a Bugacsi Ménesbirtok egy rejtett kincs lehet a számukra. Tehát elérkezünk Bugacspusztára, megállunk a Karikás Csárdánál, május és október között hetente négyszer tartanak garantált lovas bemutatót. Ez egy hagyományos puszta program, ahol a csikósok népi viseletbe öltözve idomított, betanított lovakkal lépnek föl, bemutatják többek között az úgynevezett puszta ötöst, ami eredetileg egy osztrák festőművész vásznán kelt életre. Ő festette meg, hogy öt lovon állva, illetve két hátsó lovon állva, de összesen öt lovat befogva, vágtára ösztönzi a csikós ezeket a lovakat. De a bugaci csikósok azt mondták, hogy ők ezt élőben is meg tudják valósítani, és azóta is ez a lovas bemutatónak a részét képezi. Továbbá különböző mutatványokra ösztönzik a lovakat, a csacsit, illetve föl lehet keresni az őshonos állatparkot is, ahol racka, illetve mangalica sertés, illetve szürke marhákat találunk. És mindennek a tetejébe egy ebédet lehet elfogyasztani a karikás csárdában, gulyáslevessel, húsétellel, illetve egy úgynevezett teljes pitével, ráadásként, desszertként, szódavízzel, illetve borral tálaljuk mindezt. És ennek a programnak garantált időpontjai vannak, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap 10:30-kor kezdődik, úgyhogy kényelmesen oda lehet érni, és ez egy teljes egésznapos kirándulásnak tekinthető, vagy útba ejthető, hogyha mondjuk Kiskunmajsán időzik az ember a termálvíz örömeit élvezve, illetve ha Kecskemétre tart, és a szecessziós belvárost szeretné megnézni, vagy akár egy Budapestre menő út közepén is beiktatható.
Kell előre jelentkezni, előre foglalni?
A garantált időpontokra nem szükséges előre foglalni. Ezek függetlenül a vendégek létszámától meg vannak tartva. Természetesen, ha egy nagyobb csoport érkezik, vagy egy nagyobb család, akkor örülünk, ha tudunk róla. A bugacpuszta.hu nevű honlapon lehet tájékozódni, illetve e-mail címet is info@bugacpuszta.hu lehet küldeni, de mondom, a garantált programra nem szükséges bejelentkezni. Viszont, hogyha nagyobb csoportok érkeznének, tehát mondjuk 20 fő körüli csoport, akkor annak önállóan is meg tudjuk szervezni a lovas bemutatót és a kínálást és az étkezést, tehát a teljes programot, de nyilván azokról előre tudnunk kell.
Tudná-e árakat mondani, hogy mennyibe kerül a program?
A program így ebéddel, lovaskocsikázással, pálinka kínálással, őshonos állatfarm bemutatásával és az ebéddel együtt 45 euróba kerül fejenként.
Van egy családi kedvezmény?
Nyilván, hogyha ilyen igény merül föl, akkor természetesen gyermekmenüvel állunk rendelkezésre, és kedvezményes árat tudunk biztosítani, ez ott helyszínen is lerendezhető.
Szállásra van-e lehetőség?
A bugaci ménes birtoknak vannak úgynevezett vendégházai is, tehát ha valaki többnapos elvonulásra vágyik egy ilyen ősi környezetben, családjával együtt, akkor a vendégházakat is fel tudjuk ajánlani előzetes foglalás alapján.
Ezen a programon kívül esetleg szerveznek-e valamilyen lovas tábort a gyerekeknek, vagy a lovaglási lehetőség van-e?
Van lovaglási lehetőség, nyilván előre meg kell rendelni. Nyilván a 60 fős ménesben vannak olyan lovak és olyan szakavatott trénerek is tartoznak hozzánk, akik lovas oktatást is tudnak vállalni, és ezen kívül ezt egyébként helyben is meg lehet beszélni, de nyilván jobb, hogyha előre tudjuk, hogy esetleg többnapos családi tartózkodás keretében a gyermekek tudásszintjüktől függően kívánnak-e ilyet, illetve ha a felnőttek olyan, vagy nagyobb gyermekek olyan gyakorlottak, akkor tereplovaglásra is lehetőség van.
Ez nagyon jól hangzik. Nyáron hétvégén mennyi vendéget tudnak fogadni? Tehát kell attól félni, hogy esetleg túl sok vendég érkezik?
A Bogaci Ménes Birtok rendezvényeket is tart, tehát föl vagyunk készülve arra, hogy mondjuk egy húsvét idején többnapos fesztivált rendezünk, pünköstkor hagyományos csikós versenyt tartunk, tehát olyan nagy a terület, és olyan nagy a vidék, hogy nem kell attól tartani, hogy nem férnek el egymástól a vendégek, úgyhogy ez teljesen belefér.
Először van itt Belgrádban az idegenforgalmi kiállítása?
Én a magam részéről már nagyon sokszor jártam itt, korábban Délalföld képviseletében, illetve Budapest képviseletében, de ezt a Bugaci Ménes birtokot, ezt most próbáljuk piacra vinni Szerbiában.
Milyennek találja a vásárt? Sikerült-e már valamilyen együttműködést létrehozni? Vannak érdeklődők? Megéri ide eljönni?
Igen, mindenképpen megéri, tehát a belgrádi kiállítás még mindig nagyon nagy közönséget vonz, úgyhogy néhány kiállítás már attól szenved, hogy esetleg az emberek áttértek az internetre, és nem akarnak személyesen kimenni, de én itt úgy látom, hogy a mai napig ez egy program, családi program, iskolás csoportok jönnek, tehát itt nyüzsgés van. És nyilván ez annak is köszönhető, hogy a különböző turisztikai célpontok, országok, desztinációk nagyon elegánsan és attraktív ajánlatokkal mutatkoznak be, úgyhogy ez egy nagyon jó hangulatú kiállítás.
Szeged népszerű és sokak számára ismert idegenforgalmi célpont. Kócán László, a Szegedi Turinform iroda képviselője fogadta az érdeklődőket.
Hát én 23 éve járok a kiállításra, 22-szer voltam, nem tévedek, kiállító. Egy évben az időjárás most a körülményei között, mivel egybeesett az utazás kiállítása Budapesten, így nem tudtam részt venni. Talán csak egy fél napot vagy egy napot most már, ugye összefolynak az események, mert minden kiállítás más, meg mindegyik egyforma. Mindig jönnek új emberek, új érdeklődők. Szeged ugye értéke, hogy az építészeti öröksége olyan tökéletesen felújítva, megmaradva. Még mindig lehet kifogás, ugye, de az egy kompakt, az egy ékszerdoboz végül is. Hát a szecessziónak egyik legnagyobb emlékhelye. Múltkor egy csoportot vezettem, és a rögpalotának az a vízi liános, vízi mintás rögpalota, ugye 2016-ban Európa legszebb épülete volt, itt van a hátterünkben is. És azt mondta az egyik látogató, hogy ezt nem Gaudi csinálta. Mondjuk az a korszak ugyanaz, de hát ez magyar ede műve, és mi van még? Hát 7 jelentős épülete van még magyar edének ugye a városban, és hát egyik szebb, mint a másik, de hát ugye ez a díjazott épület, egy tragikus sorsú építész, 32 évet élt mindössze, lehet, hogy ő is, hogyha hosszúbb életű, akkor valószínű annyit alkotott volna, mint Gaudi, vagy olyan sok évtizedeken keresztül, de hát ott van a Reichel Ferenctől kezdve. Nagyon sok olyan építész, Pártos Edem, olyan építészek a nagy árvíz után, akik Szegedet csodássá varázsolták, és ugye ők mindig kérdezik, hogy hogy sikerült, hát hogy lehetett ezt anyagilag. Hát úgy, hogy ugye az európai nagyvárosok, ez Moszkva, Bécs, Párizs, Róma, London segítségével, meg valami őrült munkával, mert ugye 4 év alatt a 1879-es árvízre, 4 évre a mai városkép a belvárosba gyakorlatilag kialakult, ami elképzelhetetlen, több méterrel megevelve a város szintjét valójába, és az egész belváros ugye egy töltésen épült újra a nagy árvíz után. Ugye a nagy árvíz megúszta a Szent Miklós templom, pravoszláv templom, akkori katolikus templom, pár épület túlélte az árvizet, de azokon is kár keletkezett, úgyhogy ami maradt, azt is újítani kellett, és ez egy olyan öröksége a városnak, ami egy kötelezés. de hála Istennek nekünk, akik turizmussal foglalkozunk, nekünk ez egy öröm, mert csodálkozva bámulják az épületeket. Ugyanakkor, ahogy Belgrádban van, a lónál találkozunk a köztársaság tére, Szegeden a lófaránál. Ugye ez meg épp a rögpalota előtt van. Úgyhogy nagyon sok olyan párhuzam kialakul, elég gyakran szoktam csoportokat vezetni az utóbbi időbe, és az mindig egy ilyen kicsit interaktívá válik. A szerbiai csoportok azok mindig keresik a párhuzamot, ha szerb ajkúak teljesen a csoport, de múltkor például egy kulai csoportba, hát ott Ruszintól kezdve szlovák, magyar, montenegrói, teljes vajdasági tükörképe volt a csoportnak, és mindenkinek van valami kis kötődése, megjegyzése, érdeklődése, és akkor persze, hogy élvezetesebb a többiek számára is. Mindenki valahol keresi a szálakat, a szerbek általában Csárnajevicstől, de mikor mondom, hogy hát Csárnajevics az sokkal később volt, mint a szerb kereskedők, akik már a 15. században is Szegedre jártak, ugye Szeged volt a sóeladás központja, mert a Maroson, Erdélyből, a sóványákból úgy tudták leszállítani. Szerencsére lefelé folyik a víz, és a teljes sókereskedelem a Szegeden alakult ki. A só meghozta magába az egyéb árucikkeket, úgyhogy Szeged ereje abból az időből. Ebből sajnos hát a vár maradvány van csak Szegeden meg. Abból is most próbálták a rondellát is még valamennyire feltárni, de hát annyira közel van a Tisza partjához, hogy hát ez nem egy könnyű feladat. Függetlenül, hogy Szeged 2000 éves, mert Partiscum volt a régi neve a római korban, de sajnos ahol a víz az úr, ahogy a költő mondta, ott sajnos ezekből nem maradtak nyomok. A Tisza szabályozása előtti időszakból nagyon nehéz feltárni dolgok. Mindig feltárnak valamit valahol, de hát a meglevővel kell turizmusban most gazdálkodni.
Ezek szerint sok érdekes információt megtudhat a turista, hogyha részt vesz egy városnéző sétán, amely végén gyakran meg is éheznek. Mit szokott nekik javasolni, mit tegyenek Szegeden, mit igyanak ott?
Hát megéheznek, mert ez a 2 óra hossza alatt, én a lépés számlálóból tudom, hogy ez olyan 11-2000 lépés nekem. A szegedi halászlé, ugye az örök vita, hogy a bajai vagy a szegedi, ki a jobb. Ezt általában a csoportnak el is szoktam mondani, mert ott járunk a halászcsárdák környékén. Az az egyik fő attrakció, mert főleg akik már délebről jönnek, még a vajdaságiak, azok ismerik ezt a fajta halászlét. De mostanában épp volt több csoportom Dél-Szerbiából is, és ők teljesen furcsának is találják, mikor mondom, hogy nincs benne szálka, azon még jobban meglepődnek, úgyhogy a halászlé az egyik első számú étek számukra. Mert ott, hála Istennek, azon az útvonalon, ahol a csoport közlekedik, ott van az egyik, a másik végétől meg nem messze az induló ponttól, onnan az öregkőrösi meg a kiskőrösi, úgyhogy van választék, de vannak, akik például rákérdeznek, hogy nincs valami, ők valami kis rostés, kis csevapot ennének. Hát ott van egy nagyon jó barátunk, a Klasszik étterem a Széchenyi téren, szabadkai barátunk tulajdonában már hosszú évtizede, és szerb vendégek szeretnek bemenni Magyarországon is szerb étterembe. Lehet, hogy furcsán hangzik különben. De például a szerb vendégnek ugye mi a fontos? Hogy jót fürödjünk valahol, jót tegyünk valahol, és a shopping, a vásárlás. Azt nem volna illedelmes reklámoznom, a nagy üzletközpontok azok viszik a prímet, ugye a szerb turisták között.
Szegeden vannak jó?
Vannak, igen, és sokszor a csoport végén, hogy kérdezem, hogy van-e kérdés, hát hogy hol van pénzváltó, meg hogy mikor megyünk ide, meg ide, mikor mehetnek vásárolni. Ez is egy vonzó erő. Legyünk őszinték, hogy nagyon régen, fiatal koromban Triestbe jártunk vásárolni. Mert akinek nem olasz cipője volt, az nem is volt az igazi, ugye? nem volt elég trendi. Ma is ugyanazok a boltok Belgrádban is megvannak, de állításaik szerint itt sokkal drágábban adják ugyanazt a terméket. Nincs tapasztalatom, de hogy vonzó erő, az biztos.
És még csak annyit, milyennek találja az idei vásárt itt Belgrádban?
Hát egy kicsit kétségbe voltam esve, mert sokkal gyöngébben kezdődött a vásár. Lehet, hogy a megnyitó ünnepség egy kicsit elterelte a közönséget, és olyan nehézkesen indult be, de a mai nap kárpótolta. De tegnap már délután is kezdett kialakulni. Tegnap szép idő volt, ma ilyen mostoha időjárás van Belgrádban, fúj a szél, mint ahogy szokott is, és annak ellenére nagyon-nagyon jónak találom a mai napot már. Holnap lesz a csúcs valószínű, de az előző évek tapasztalatából a vasárnapok régen gyengébbek voltak, tavaly is délután fél ötig volt látogató, ami nagyon jónak tartom.
És mivel csábítják a vendégeket, akik ide látogatnak a standhoz? Mit javasolnak nekik, miért érdemes idén Szegedre látogatni?
Hát mindenkinek más tetszik. Mindig ahány vendég, annyira más igénye van. Olyan meglepő kérdések is vannak, hogy van-e bélyeggyűjtők boltja? Hát ledöbbenek, mert hát fölkészültnek, érzem magam, de ilyenekre nem tudok válaszolni, mert nem vagyok bélyeggyűjtő, és ma ezt az internet sokszor kiváltja, és egyszerűen a skála a kérdésekben az kimeríthetetlen, de ez az egyik gyöngyszem volt, hogy bélyeggyűjtők boltja, saját boltjuk, hogy van-e. Hát a fürdés, ugye annak fürdő meg az Aquapolis viszi a prémet. A Móra Ferenc Múzeum akkora sikert aratott például a jégkorszakos kiállításával is, hogy jól tudom, az már kétszer lett hosszabbítva, és a csoportokat, amiket vezettem karácsonykor is, nagyon sokan nem tervezték, de megnézték a kiállítást. A Móra Ferenc Múzeum időszakos kiállításai nagyon nagy attrakció lett Szegeden, mert korábban volt a Vadnyugatról, akkor a kínai agyakkatonák, a kínai agyakkultúra kiállítása, és mindegyiknek meg kellett hosszabbítják a nyitvatartást, az időtartalmat, úgyhogy a szabadtéri játékokról nem beszélve. Ugye, de van az új szegedi szabadtéri játékok is, a kis színpadon. Hát az se kevésbé attraktív megyed. És a borfesztivál a májusi, az sok tízezer embert mozgat meg. 180 borászat állít ki, a Dómtértől a Széchenyi térig az egész város borba úszik. De hogy akkor, aki akkor nem ért rá szeptember közepén, a bortér a Dómtére, mert akkor ugye lebontják a nézőteret a szabadtéri játékokról augusztus végén, és elfoglalják a borászok a Dómtere. A nyári rendezvényekbe, szabadtéri miatt látogat Szegedre, attól függ milyen nap, mindig van egy párhuzamos valami esemény, úgyhogy tényleg olyan bő a kínálat, persze aki vásárolni akar, az is jöhet.
Móra halom is kedvelt úti cél. A látogatóknak kedvezményekkel kedveskedtek. Méhészkei Kis Nimród, a Szent Erzsébet gyógyfürdő igazgatóhelyettese.
Hú, már nagyon sokadik alkalommal vagyunk, én személy szerint a hatodik vásárom vagyok kint. Így első értékelésre jónak tűnik az idei vásár is, és kötelező jellegűnek tartsuk továbbra is, hogy megjelenjünk. Azért, mert pont olyan fontos a vendégeknek a megszerzése, mint a megtartása. És ugye mind a kettőt el tudjuk érni, tudunk beszélgetni úgymond olyan vendégekkel, látogatók, akik még nem jártak nálunk, akik pedig már voltak, akkor pedig visszacsatolást tudnak adni a szolgáltatásokról, mi az, ami tetszik nekik, mi az, amiben esetleg még fejleszteni kellene. Ez úgymond egy jó kapcsolódási pont a látogatóinkkal.
Esetleg vannak-e valamilyen vásári kedvezmények, amit kaptak az ide látogatók?
Kétféle kedvezménnyel készültünk, az egyik az egy 1+1-es kupon, ami azt jelenti, hogy ugye egy fő fizet, a másik pedig ingyenesen mehet be, a másik pedig egy 20%-os kupon. Annak az a lényege, hogy igazából egy hosszabb felhasználási ideje van, az 1+1-esnek pedig úgymond egy rövidebb kifutási ideje van.
Ezeket meddig lehet felhasználni? Egész évre vonatkoznak, vagy egy bizonyos időszakra?
Hát az 1+1-es kupon az úgymond kedvezőbb egy féláras jegy tekintetében. Ez a június 30-ig, ameddig úgymond a július-augusztusi nagy szezon nem kezdődik meg. 20%-os kupon az pedig egész évben. Viszont azok sem csüggedjenek, ha esetleg erről lemaradtak, mivel hogyha regisztrálnak úgymond a turisztikai kártya programunkra, ezzel automatikusan kapnak egy 20%-os belépési lehetőséget, tehát egy 20%-os kedvezményt, akik regisztrálnak ide.
Mikor van a fő szezon, a fő idény? Ugye feltételezem, hogy az elmúlt a hosszú hétvégén is elég sok vendég érkezett Szerbiából.
Szerencsésnek tekintjük magunkat, igen, mivel az elmúlt úgymond szerbiai hosszú hétvégén nagyon jól szerepeltünk, viszont ez hozzácsatolnék, hogy a 25-ös évben, mivel ugye egy dolog, hogy a fürdőt fejlesszük, viszont a szálláshelyeket is a városban, és a 2025-ös évben Murhalmon rekordot döntött vendégéjszaka számban. Ez azt jelenti, hogy a vendégeink most már nem csak egy-egy napra jönnek hozzánk fürdeni, hanem szeretnek több napot eltölteni nálunk. Ez több dolognak tudható. Egy az, hogy úgymond néhány program nyílik a városban és a környékén. A másik pedig, hogy most már esetleg egy kicsit a hosszabb kikapcsolódás iránt is érdeklődnek a látogatók.
Említetted itt a fejlesztéseket. Milyen fejlesztések történtek a tavalyi évben a fürdőn?
Úgymond ilyen új szolgáltatásunk nincs, apró kisebb módosításokkal próbálunk kedvezni, ilyen, mint hogy bevezettük ilyen vizes élménypályát, amely az úszómedencében található. Most kezdődik majd egy új kivitelezés, egy Kamilla ökoház, ahol majd a masszázs kedvelőknek igazából egy több masszázs helységgel, különböző hammamterápiával úgymond tudunk majd kedveskedni a látogatóknak, viszont ennek még van egy év, mire elkészül. A jó hír, hogy közvetlenül a fürdő mellett fog elhelyezkedni ez az új épület.
Mikor fog nyílni a kinti rész?
Folyamatosan, ahogy jön a tavasz, nyissuk meg a kinti medencénket. Az első ütem az egy családi csúszdás medence és egy kültéri gyerekpancsoló. Ez a húsvéti időszakra, tehát úgymond a magyar húsvét április 5-e-6-ával már úgymond megnyissuk, és ezután pedig a következő nyitási pont az pedig a május 1, amikor már szinte teljes üzemmel fogunk üzemelni. A valódi szezon az pedig úgymond a nyára tehető, a június elején kezd beindulni, de igazából a július-augusztus az, amikor a igazán nagy vendégforgalom bonyolódik le. Ez nagyjából olyan 30-40%-ra tehető. Viszont most ugye téli időszakban járunk, így ez a január-február március, ez pedig nagyon erős a szerbiai vendégek tekintetében. Nagyon jó melegvízű medencékkel rendelkezünk, jó hőfokokkal, van termálvízű medence, van hagyományos medence és kinti, benti csúszdák is téli időszakban, amely úgymond egy erősség a környéken, ezért nagyon sok szerbiai látogatót fogadunk ebben az időszakban.
Változtak-e az árak?
Minimális módosítást december végével végrehajtottunk. A hétvégi kiemelt időszakban egy fő 5000 forintos jegyárral léphet be, viszont a családoknak, nyugdíjasoknak, diákoknak továbbra is megvannak a kedvezményes belépőjegyek.
Sokan az Air Serbia légitársaság pultjánál várták a sort, hiszen a helyszínen 25%-kal olcsóbban megvásárolhatták a repülőjegyeket. A hazai idegenforgalmi szervezetek ismertették a már meglévő turisztikai kínálatot és az új programokat. Bozsidárka Golubovics, Szabadkaváros turisztikai szervezetének igazgatója elmondta, hogy az idén Palicson egy autókemping kiépítését tervezik, és az állatkertben is lesznek újítások.
Egy új turisztikai képeslapról van szó, amelyet a palicsi állatkerttel közösen hoztunk létre, hasonló, mint a tavaly bemutatott turisztikai útlevél. Tehát a látogatók az állatkertbe érkezve megvásárolhatják a képeslapot, amelyre 6 állatnál gyűjthetik a pecséteket. Majd a kaland végén a képeslapot bedobhatják az állatkertben elhelyezett postaládába, mondta Golubovics.
Zenta egy új projekttel gazdagítja a kínálatot. Vörös Attila, a polgármester turisztikai tanácsadója.
Főként a megszokott kínálatát hozta Zenta, Zenta egy ott a kilátó, Tisza, a múzeumok, Csoki Múzeum és a többiek, viszont az idei évben van egy olyan projekt, ami érinti Zentát, és ezt is itt a többi idegenforgalmi szervezettel közösen kiállítjuk. Ez az Avantúr Bánát projekt, ez egy határon átnyúló projekt, aminek itt van több tematikus útját, mutatja be gyalogos, kerékpáros, terepjárós, kvados, lovaglás, tehát több módjára egész Romániáig el lehet jutni, van több ajánlat a szállásra, megállóhelyekre, éttermekre benne.
Egy kicsit részletesebben erről a projektről, mit jelent ez, hogyha valakit érdekel ennek valamelyik része, akkor mit tudsz ajánlani nekik itt Vajdaságban?
Tehát az Avantúr Bánát weboldalon meg tudják találni komplett a kínálatot, és itt ki tudják választani, hogy melyik rész után érdeklődnek, melyik, ami őket érdekel. Hogyha valaki lovagat szeretne, lovaglás, vagy lovaskocsikázás, vagy a kenu, kajak, vízi, vagy a quad, akkor azt kiválasztva utána meg tudja látni, hogy milyen útvonal van számára összeállítva. Tehát egy normál tempóban egy nap alatt mennyit lehet meglátogatni, hol lehet megszállni, hol lehet megállni, étkezni, vagy bármi, ami abban a tematikában őtet érdekli, mit kell meglátogasson.
Itt esetleg oktatásra is van lehetőség, vagy már a gyakorlottaknak van összeállítva ez a program?
A projektben van oktatás, de az oktatás az nem a turisták számára szól, hanem a vendéglátókat fogják oktatni román és szerb nyelven, hogy fölkészítsük őket, mert az elmúlt 10 év, 15 év tapasztalatából azt látjuk, hogy rengetegen foglalkoznak, egyre több az érdeklődés a turizmus iránt, viszont mindenki ad hoc, ahogy ő érzi, úgy csinálja. Legtöbb személy az nem tanulta a turizmust, mint szakmát, hanem csak végzi, és ez miatt kell egy bizonyos minimális oktatás számukra, hogy mik azok a trendek, amire oda kell figyelni, mibe tudja marketingbe előre segíteni az ő munkájukat, vagy hogyan jutnak el a turistákhoz minél gyorsabban.
Mi a tapasztalat Zentán? Mennyi turista érkezik? Növekszik-e a turisták száma, a vendégészakák száma?
Zentán a turisták száma egyfolytában nő. Most történelmi rekordokat értünk el a látogatottság szempontjából, úgy az érkezések, valamint az éjszakázások száma is nőtt, a szálláshely kapacitás is nő. Nekünk most az nagyon fontos, hogy Zenta városában további turisztikai tartalmakat hozzunk létre, fejleszünk, amivel a turistákat ott tudjuk még tartani. Ilyen lesz majd a fürdő, a tiszaparti sétány. A Brekeke fürdő az, ami most ebben a mandátumban szeretnénk, hogy kiépítés elkezdődjön. Jelenleg az építés engedélyes tervdokumentáció kidolgozása van folyamatban, és ez egy érdekes tófürdő, tehát nem csak az, hogy medencékben lehet fürödni, hanem a valamikori Brekeke tó, ami 1800-as évek óta egy jelentős kirándulóhelye Zentán, az utóbbi időben el volt hanyagolva, ezt is termál vízzel megtöltve, külön élményekkel, külön látványossággal töltsük meg.
Mit tapasztal? Vannak olyan időszakok, amikor nem jönnek a vendégek?
Mindig vannak olyan időszakok, amikor nem jönnek, ez általában január-február szokott lenni, van olyan év, amikor kitolódik esetleg a március elejére, de már ezek az időszakokat is próbálják a helybéliek megtölteni. Az idei, tavaly és az idén például nemzetközi sakkfesztivál volt, pénzdíjas, ezért a világ különböző pontjáról jöttek rengetegen, és 10-12 napot átlagba eltöltöttek 100-120 ember, ez is már jelentősen az összes zentai privát szállásadó és a hotelok kapacitásait is megtöltve, azért jelentősen kiugrik.
Van elég kapacitás Zentán?
Szálláshelyből azt gondolom, hogy az év 12 hónapját nézzük, akkor igen. Ha ezt levetítjük egy-két olyan fesztiválra, ami nagyon tömeges, például a Városnap, a Tiszavirág, a Tiszakötő Fesztivál, akkor vannak olyan napok, amikor már az ember nem tud szálláshelyt találni, de hát nem olyan nagy távolság, Kanizsa, Ada, Csókán is vannak, tehát akkor ott a környékbeliekkel kiegészítve elegendő. Tehát nekünk az elsődleges kínálat, turisztikai kínálat fejlesztése fontos.
Milyennek találja az idei vásárt itt Belgrádban?
Nagyon szép és minőséges a belgrádi kiállítás. tömeges a látogatottsága, de ezt megszoktuk, mert minden évben stabilan hozza. Tehát az elmúlt 20 évben nem csökkent, mint például a budapesti, ami azért sajnos összébb ment egy kicsit, viszont ott inkább maradt a szakma, és a látogatók maradtak el, mert ott átment már az online-ba. Szerbiába itt még a szemtől szembe, kéztől kézbe, hogy kijönnek az emberek, meglátogassák a kiállításokat, ez jelentős, és jönnek.
A nemzetközi turisztikai vásárra látogatók körében számos nyereményt és ajándékutalványt sorsoltak ki. Az utazási irodák a rendezvény ideje alatt jelentős kedvezményeket hagytak jóvá a foglalásokra és a nyaralások korai befizetésére. Egyes ajánlatok a hónap végéig érvényesek.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A heti gazdasági figyelőben folytatjuk az önkormányzatok beruházásainak ismertetését. Ezúttal Kishegyesen és Törökbecsén jártunk. A Kishegyesi önkormányzat is folytatja a korábban megkezdett beruházásokat. Prezovszki Andrea érdeklődött az idei tervekről.
Kishegyes község a telecskai dombok ölelésében fekvő három települést, Kishegyes, Bársfeketehegyet és Szeghegyet magába foglaló kisközség. Területén most már mondhatjuk, hogy évek óta folyamatosan dolgoznak a szennyvíz hálózat kiépítésén. Milyen fázisban van jelenleg az említett projektum? Kérdezem Sándor István, alpolgármester úrtól.
A szennyvíz hálózatról, illetve szennyvíz tisztításról akarunk beszélni, akkor ez egyértelműen egy hosszú-hosszú folyamat, egy nehézkes, utak, utcák és a mindennapi életünket is megbénító, megbolygató projekt. El lehet azt mondani, hogy a szennyvíztisztító kiépült, a főhálózat kiépült. Feketics esetében én azt mondanám, hogy ilyen 70-80%-ban kiépült, illetve lehelyezésre kerültek a hálózatnak a vezetékei. Szeghegyen folyik jelenleg a munka, illetve folyt 2025 szinte minden hónapjában, amikor csak az időjárás ezt engedte, és 2026-ban várható, hogy Kishegyesre is megérkezik ez a fejlesztés. Itt, hogy ez hogyan fog megérkezni, illetve hogyan fog haladni, mindig a tartomány határozza meg, hiszen az ott jóvágyott pénzeszközök és az ott kiírt közbeszerzések, illetve kiírt beszerzések határozzák meg az ütemét, hogy mégis hol, mennyit, milyen munkaerővel és milyen tendenciával halad a dolog. Amit tudni kell, hogy az eredeti állapotokat vissza kell, hogy állítsák a szerződés értelmébe a kivitelezők. Itt vannak azonban fenntartások, illetve problémák, mindent egyszerre szeretnének javítani, hogy csak akkor mozgatnak meg egy alvállalkozót, ahogy az aszfalt bázist hozzák, amikor már mindenhol elkészült és mindenhol lehetőség lesz rá. Más esetekben betonozni kell, ahol épp az utca betonos volt és nem aszfaltozott. Különböző dolgok vannak, de ezeket is követi az önkormányzat fejlesztési osztálya, illetve a polgármester. Én azt remélem, hogy ez a projektnek a végeztével a múlt lesz, és amit felfordulást okoztak, ezt mindannyian el tudjuk majd felejteni.
És a kishegyesieket érintve említette, hogy 2026-ban várhatóan megérkezik, akkor itt a fővezeték már kiépült. Tudni-e, hogy melyik mellékutcákban hol fog megindulni a kiépítése a szennyvízhálózatnak?
Pontosan nincs információm róla, hogy melyik utcákban indul, és melyikek lesznek a kezdetén, hiszen még nem tudjuk, hogy ki lesz a kivitelező sem, illetve az sem, hogy mennyi összeget fogunk kapni az idei évre. Mihely tudjuk az összeget, illetve megnyerte tendert a kivitelező, akkor meg tudjuk velük beszélni, hogy milyen ütemben gondolták a kezdést. Amit már most tudunk, és ez egyértelmű, hogy a kishegyesi kanalizáció hossza megegyezik a szeghegyi és a Bács-Fekete-hegyi szakaszok összegével, tehát azt jelenti, hogy mind időben, mind pedig pénzben akkora munka lesz, mint amennyi Feketicsen és Loftirácon volt összesen. Úgyhogy hosszantartó munka lesz, és gondolom rengeteg nehézséggel és megpróbáltatással.
Beszéljünk egy kicsit pozitívabb dolgokról, és hogyha már az utaknál tartottunk, Kishegyes településen nemrég fejeződött be a Deák Ferenc utca aszfaltozása. Várható-e az aszfaltozás folytatása további utcákban az idei évben is?
Az utcák aszfaltozására vonatkozóan mindig terv dokumentációnak kell, hogy rendelkezzen az adott önkormányzat. Kishegyes esetében jelen jelen pillanatban tervdokumentációkat kell, hogy készítsünk. Korábban ezek voltak, de mennyiben egy tervdokumentáció az elkészítésétől számítva 5 éven belül nem kerül megvalósításra, nem lesz rá kiváltva a használatba vételi engedély, úgy érvényét veszíti, és újra el kell készíteni. Jelen pillanatban Kishegyes községben az utcákra vonatkozó tervek lejártak, viszont erre készültünk, és a tavaly évben pályáztunk, és ennek reményében, illetve most már mondhatni sikerében, 14 utcára kapunk Kishegyes esetében új tervdokumentációt, Szeghegy esetében 7, Bács-Fekete egy esetében pedig szintén 7 utcára. Tehát rendelkezni fogunk ezekkel a tervekkel, és aztán mehetünk az adott pályázatra, akár a tartomány, akár a minisztérium felé, hogy pályázzunk és aszfaltozni tudjunk. Amit az önkormányzatnak, illetve a lakosoknak is szem előtt kell tartani, főleg Kishegyes esetében, hogy azokra az utcákra merünk, illetve próbáltunk megpályázni, ahol már a kanalizáció főhálózata, vagy a szükséges hálózat kiépült, vagy pedig az utcának a szélessége akár 20 méter, vagy még ennél is több, nagyobb, hogy lássuk azt, hogy a kanalizáció nem fogja az utak állapotát megrongálni. Hiába is aszfaltoznánk le egy 8-9-10 méteres utcát, hogyha minden kétséget kizárólag az utca közepén, vagy pedig az utca út széléhez közelesően bontanák meg a burkolatot, akkor megtörténhetne az, hogy májusban aszfaltoztunk, augusztusban meg felszedjük azt. Úgyhogy Kishegyes esetében kicsit összetett, de nem elkerülhetetlen, hogy aszfaltozzunk. Így volt ez a Deák Ferenc utcában is, de így lehetne akár a Munkács utcában, akár a Léget utcában, akár a Híd utcában, azokban az utcákban, ahol már a főhálózat elhaladt, vagy pedig kellően széles, mint akár a Híd utcát is, hogyha nézzük. De mindez majd függni fog a pénzeszközöktől is, hogy mekkora eséllyel, illetve milyen kiírásra tudunk majd pályázni. Ami Bács-Fekete-egyet, illetve Szeghegyet említi, ők valamelyest már utána lesznek a kanalizációk építésének és a helyreállítás keretében nagyobb lehetőség lesz arra, hogy pályázzanak, és ezt végérvényesen lezárjuk ezeket a témákat.
Kishegyes bejáratánál Kishegyes és Szeghegy között elkezdtek egy ipari zónát felszerelni, illetve kiépíteni. Milyen fázisban van jelenleg ez a projektum?
2025-ös év végén a tartományi rezerva alaptól, illetve tartományi költségvetésnek fennmaradó összegéből kapott Kishegyes község is. Ezekből a pénzeszközökből egy trafóállomást sikerült az új ipari parkhoz még kiépíteni, amelyik egyik feltétele volt annak, hogy egy potenciális kivitelező dolgozni vagy beruházni tudjon. Emellett ugye elkészült az aszfaltozott út is, amely úgymond a bekötő útja lesz a különböző parcellákhoz, ahol majd a potenciális gyárak vagy befektetők fognak létesíteni építményeket. A jelen pillanatban, ami még szükséges, az egy körforgalom kiépítésére. Erre vonatkozóan ötletterv már elkészült, viszont a kivitelezési tervhez még tartományi hozzájárulás szükséges, illetve hogy pénzt is rendeljenek magának a körforgalomnak a kiépítéséhez. Amennyiben pénzeszközök megérkeznek, minden engedély a helyére kerül, és a közbeszerzés is lezajlott, akkor várhatóan ez a körforgalom lesz az, amelyen az infrastruktúra teljes egészében megteremtődik. Amit már tudni lehet, hogy egy potenciális beruházó már földterületet vásárolt ennek az ipari parknak a területén. Az ő munkájuk részben függ a körforgalom kiépítésétől is, de amennyiben a zöldmezős beruházást időben megkezdenék, lehet, hogy nem is szükséges számukra, hogy megvárják a körforgalom kiépítését, mert a körforgalom inkább a termelés beindításának, illetve a nyersanyagok megérkezésének a gyártáshoz lesz már szükséges. Az építkezési fázist akár a körforgalom kiépítés előtt is megkezdhetnék. Én bízok abban, hogy ezt ők is így gondolják, és látják az ő forrásaikat, lehetőségeiket, és az idejében akár ezt is megkezdhetnék, hogy a saját gyártó kapacitásaikkal foglalkoznak, és ők is elkezdik ezt építeni.
Mely beruházásokat emelni ki amelyek az idei évben prioritást élveznek?
Ha a fejlesztéseket nézzük, akkor meg kell különböztetnünk folyamatban lévő, előkészítési fázisban lévő, illetve tervezési fázisában lévő projekteket, amelyek már folyamatban vannak, és minden esetben más forrásból kaptunk pénzeszközöket rá, és ezek zajlanak, de itt alá is húzhatom azt, hogy az önkormányzat tulajdonképpen önrészt, felügyeletet tud biztosítani pénzeszközök útján egy-egy projekthez, de önálló projektet, önálló kapitális beruházást nem tudunk megvalósítani. Ami most folyamatban van, az a Bácskeregyi Kultúrotthon, azaz a tűzi felújítása, a tűzvédelmi rendszer és udvarrendezés a Petőfi Sándor Magyar Közösségi Központban. Kishegyesen az említett Deák Ferenc utca aszfaltozása a napokban fejeződik, illetve Kishegyes községben az óvodák belső festésével is foglalkoztunk, szintén tartományi támogatással, ez is úgymond még folyamatban van. Amelyek előkészítési fázisban vannak, azok a Kishegyesi Ady Endre Általános Iskola villanyhálózatának a teljes felújítása, az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tetőszerkezeti és mennyezeti munkálatainak a kivitelezése azoknál a tantermeknél, amelyek jelen pillanatban biztonsági okokból lezárásra kerültek. Kishegyesi Keleti temetőben egy vizes blokk, egy mellékhelység, egy WC építésére vonatkozóan is a közbeszerzési eljárás fázisába tudunk lépni hamarosan, illetve, mint már említettem, az utcák tervdokumentációjának a kidolgozása is folyamatban van. Ami a tervek között fog szerepelni az idei évben, hogy az elkészülő tervdokumentációk vonatkozásában pályázni tudjunk, egy aktuális pályázatra legyen az utcák aszfaltozása vagy más projekt, illetve magának ennek a körforgalom kiépítésére vonatkozóan is pénzeszközöket kell még szereznünk, illetve nagyban függ minden, ami az oktatási intézmények támogatására vonatkozik, hogy milyen kiírások lesznek, illetve milyen projekteket, milyen fejlesztéseket tudnak majd a község területén lévő oktatási intézmények felmutatni, és azzal sikeresen pályázni.
A község területén sokan foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel, akik az évek óta tartó aszály miatt nehéz helyzetben vannak. Az önkormányzat részéről számíthatnak ezek a termelők valamilyen formában segítségre?
Korábban volt egy számunkra kedvelt, és azt gondolom, hogy kihasznált pályázati forma is, ez pedig a mezőgazdasági gazdaságok vagyonába történő szubvenció, vagyis pályázat. Ugye itt pályázni tudtak a termelők arra vonatkozóan, mint más községekben is, hogy különböző befektetéseiket megtérítsék, vagy kisebb mértékű fejlesztéseket akár ezzel a támogatással megvalósítsanak. Sajnos ez a költségvetésben nem lett a 2026-os évben előlátva.
Az idei évtől mentesülnek a lakosok, illetve a mezőgazdasági termelők is a helyi járulék fizetésétől. Viszont gondolom az önkormányzat részére ez némi bevételkiesést eredményez.
2015 és 2025 között volt helyi hozzájárás bevezetve Kishegyes község területén. Itt többségében a helyi közösségek gazdálkodtak a helyi járulék eszközeivel, de ugyanakkor az önkormányzat is különböző civil szervezetek működésére, projektjének támogatására tudott fordítani. Na most ezzel, hogy a helyi hozzájárulás megszűnt, az önkormányzatnak is egy költségvetési űr keletkezett, amely ennek az adónak a meg nem fizettetése miatt kiesett az önkormányzat költségvetéséből, így sok dologról le kellett mondanunk, és le is kell majd a jövőben, és sajnos egyike volt ennek a mezőgazdasági pályázat. Jelen pillanatban ugye a gazdakör, illetve a termelőklub nyújt szolgáltatásokat a termelőknek, illetve segíti őket felkészíteni különböző pályázatokra. Itt inkább a tartományban, a Prosperitátinál, illetve a minisztériumban lesznek pályázatok, úgyhogy direkt módon az önkormányzat nem támogatja gazdákat, közvetett módon ezeken a civil szervezetek működtetésével, vagy hogy intézményeinkben, épületeinkben befogadtuk őket, ezáltal közvetett módon ők adnak támogatást, oly formában, hogy segítik a termelőket az adminisztrációs ügyek intézésében, illetve hogy könnyebben boldoguljanak a pályázati rendszerben, amit a tartomány vagy a Prosperitáti kínál.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A törökbecsei önkormányzat számos korábban elkezdett beruházást folytat az idén. A 2025-ös évösszegzést és a 2026-os terveket Becsei Szilveszter, a törökbecsei önkormányzati oktatási felelős mondja el. Zórát Cservenyák Anetta kérdezte.
Kezdjük ott az, hogy volt sok minden kihirdetve, hogy mi lesz megcsinálva és mi valósult meg. Most folyamatban van még, amit ki volt írva, hogy a törökbecsei kerékpárutat megcsinálják két oldalt a törökbecséről, amikor jövünk befelé, és ott szintén csinálik a mind a két felül lesz kerékpárút, felszedték a járdát.
De hogy ez még a tavalyi évre volt meghatározva?
Igen. Ami nem lett megcsinálva, az a törökbecse medence, az folyamatban volt, de most az a baj, hogy szerintem nincs nagy pénz rá, és akkor most abban maradt az építkezés, de ott áll építkezés alatt. Akkor a tavalyi évben igen, szennyvízhálózat képítése volt, meg folyamatban van az is.
Tehát ugyanígy, mint a Becse községben, úgy Törökbecsén is elkezdték a szennyvízhálózat bővítését.
Így van.
Hogy haladt a munka?
Hát ami azt illeti az évekhez képest azelőtt, hogy lassan haladt, most ott is új vezetők vannak a kommunálatban, úgyhogy meg lehet gyorsítva a folyamat, úgyhogy elég jó haladnak a munkálatok.
És ott is okozott ilyen bosszúságokat, mint mondjuk itt Becsén?
Hát igazából nálunk ott a központi részben szerintem már volt is azelőtt, csak az ilyen mellékutcákban attól nem voltak, a kisebb utcákban ottan csinálták meg. De az utak annyira nincsenek szétvagdosva, mint itt Becsén.
Volt-e még olyan terv a tavalyi évben, ami mondjuk megvalósult teljes mértékben?
Hát a fesztivál, a Törökbecsi Nagy Boldogasszony fesztivál az teljes évben lezajlott. Háromnapos, négynapos volt. Uh-huh. És akkor ott volt a lovak voltak, lovas verseny, akkor főzőverseny, és a koncertek, amik voltak az este. Voltak még a testvértelepülésekről, Magyarországról is jöttek barátaink.
És a kultúrintézmények?
Kultúrintézmény az elég aktív. Ott szerintem nagyjából minden meg is valósult. Úgy szerb nyelven, magyarul is, igaz több a szerb, de hála Istennek van a magyarnak is. Értelme legyen ottan, mert nem vagyunk kevesen az itt Törökbecsén.
Sportlétesítményekben?
Sportban úgy igen, ott az zajlik nagyba. Futball. A sportban úgy igazán ott Törökbecsén van ez a kézilabda, de volt egy ilyen edzőtábor volt a kézilabdásoknak, és úgy szintén a kosárlabdázóknak is.
És ez az önkormányzat támogatta a létrejöttét?
Hát szerintem hozzájárult az önkormányzat is.
Mi lett meghatározva még a tavalyi évben?
Hát nagyobb fejlesztés most nem volt ez a kerékpárutat, amit csinálnak most ez. A hálózat, az még folyamatban van, szerintem az egész éves projekt, meg az idénre is.
Összegzésként sikeres évnek mondható el? Tehát mondod, ezek a beruházások, amik elkezdődtek, még az idén is zajlanak, de hogy összességében véve sikeres évet tudhattok magatok mögött?
Hát szerintem annyira nem, de lehetne jobb is. Uh-huh. Mert amihez hozzákezdenek, abba hagyik. Tavaly volt egy ilyen Törökbecse kiáratánál arra Becskerek felé egy ilyen ipari zónát. Elkezdték, azt is abban maradt. Úgyhogy...
De ez a pénz hiánya miatt?
Ha nem tudom, elkezdték a medencét, ugyanígy abba hagyták. Elkezdték ezt is, szerintem valami projekt, munka, hiba lehetett, vagy nem lett elég pénz, mert pénz az nincs.
De más szempontból, ugye mondod, hogy van a kultúra terén, ott azért elég sikeresek voltatok.
Kultúra terén, igen. Az iskolában is sok fejlesztés van, ösztöndíjak vannak a diákoknak, úgyhogy...
Akkor térjünk át az idei évre. Mondtad, hogy ugye, amit elkezdtek 2025-ben, nagy a része ugye áthúzódik még 26-ra is. Milyen tervekkel indult a 26-os év?
Hát szerintem az idei évre még gondolom az folyni fog, hogy befejezzék minél előbb a medencét, és az ipari zónát remélem, hogy befejezik. Akkor a szennyvíz elvezető pumpa, ami épült, vagy épülőben van, az is projektmunka szerintem, és az is, hogy be legyen fejezve, hogy ne ússzon a központ néha, amikor nagy esőzések vannak.
Tehát ott probléma van a...
Ha van a központ kellős közepén, uh-huh. amikor nagy esők vannak, akkor nem tud lefolyni annyira gyorsan a víz. Uh-huh. Hát az önkormányzat támogatja kulturális eseményeket, főleg múzeumunk is van, és egy szép, ott is vannak különböző események. Szóval szöllő szedéstől mindenféleig. Az oktatásban ott szerintem ott kapnak legtöbb támogatást a diákok, akiknek tudnak segíteni. Szociális központ is segít a rászorulóknak. Hát szerintem mindig belefér az, hogy valamit újítsanak, mert igaz, hogy az iskola az már 100 plusz éves, bármelyik iskola azt is lehetne fejleszteni. Mindig lehet fejleszteni, mindegy kultúrában is, színpad, kellékek. Hát nagyon reméljük, hogy az idénre arra nézünk elébe, hogy befejeződjön az egész, ami elkezdődött. Úgyhogy reménykedek abban, amit belekezdtek, be is fog fejeződni.
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben az ismétlődő csalási kísérletekről beszél Szórát Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
Az történt, hogy aki bejött, mutatta, hogy SMS-t kapott elég szép hosszú szövegrészsel, Cyril betűkkel, ahogy annak a módja van, ugye, és értesítik benne, hogy ő hibát követett el, közúti dologról volt szó, és hogy ennyi és ennyi a büntetése, fizesse be, stb. Stb. Mellőköltek egy linket is benne, amire ő először még ráklikkelt, kinyitta a linket, ahol kinyílt egy a Putevi Srbije közvállalatnak a honlapja, ahol tulajdonképpen leírták, hogy és ő ennyi meg ennyit, így és így, az autóúttal függött össze a dolog, amire ő először úgy írt, hogy járt az autóúton esetleg.
Tehát igen, még tűnhetett is hitelesnek ez a büntetésnek a felszólítása.
Így elvileg, de csak idáig, ugyanis az illetőnek ekkor azért kezdett valami föltűnni, hogy azon a nagyon helyesnek tűnő honlapon, ahol leírták, hogy mennyi büntetés, de sehol nem írtak le egy adatot, hogy az autó, a helyszín, a miért, stb. Stb. Na, innentől kezdve lett ő neki gyanús a dolog, szerencsére, és tulajdonképpen ekkor kezdte megnézni az is, hogy honnan jött az SMS. És hát amikor utána nézett ki, visszanézte a dolgot, akkor látta, hogy egy plusz 63 előjelzésű szám jön, amit most már utólag tudunk, hogy a Fülöp-szigeteknek a hívószáma. Innentől kezdve természetesen totálisan tudta, hogy nincs probléma, és ő ezzel végül is megúszta, nem esett a csapdába bele.
Tehát a link nem vezette egy olyan oldalra, ahol...
Az a link, a lényeg az, hogy ő kapott egy hihetőnek tűnő SMS-t, kapott egy nagyon életszerű weboldalt, a csalók arra képesek, hogy szinte ugyanazt a weboldalt megcsinálják. Itt ő neki az lett a gyanús, hogy nem írták le azt, hogy mit követett el. Na most ő ebbe csapdában nem esett bele, hál' Istennek, de úgy érezte, hogy ide eljön és elmondja, és mondtuk neki, hogy terjessze az ismeretség körében, hogy ne legyen gondjuk vele, mondtuk neki, hogy mi is ezt fogjuk tenni.
Hallgatói értesítés érkezett erről, hogy kaptak hasonló értesítéseket, de nekik is gyanús voltak.
Tehát ebből is látszik tulajdonképpen, hogy a bűnözők nem ismernek határokat, se ötletekből, se határokat földrajzilag, hogy pénzhez jussanak. Csak rajtunk múlik, hogy adunk-e nekik könnyen ebből. Na most, ha ilyen van, tanulságos a dolog, mert a tájékozottság az nagyon sokat számít akárki esetében. Először is, ha kapunk egy valamilyen felszólítást, hasonlót, legelső eset az, hogy nézzük meg, hogy honnan jött. Tehát egy telefonszámból, ugye tudjuk, hogy Szerbiának országhívószám az plusz 381. Tehát, hogyha már eleve nem a 381-es előjelű számról jön, már innen nem. Hát még Magyarországról sem fognak nekem büntetést. Bocsánat, Magyarországról, ha jár valaki, Németországba jár valaki, elvileg kaphat, de az nagyon körülmény, és azon most ne beszéljünk. Tehát a lényeg az, hogy elsősorban ez a lényeg, hogy a szám honnan jön, a másik. A Putevi Srbije például ebben esetben soha nem küld büntetés senkinek. Ő nem az a szerv. Tehát nem küld senkinek, nem véletlenül nem volt leírva, hogy milyen hibát követett el. Nem az a szerv, aki minden ilyen típusú hibánkat, az kihágásnak számít, és a kihágási bíróság az, aki mindenkünk majd küldeni fog esetleg, vagy papíron, vagy újabban, ugye most elhangzott már az is a közelmúlt, hogy változni fog a közlekedési törvény szabályzat, stb., ahol elő van látva állítólag, hogy ilyen szabálysértések, hiszen útközben lemérik a sebességünket, nincsen bekapcsolva a biztonsági, stb. Majd az EUPRA-ra küldik az értesítést. Hát ez egy kicsit nekem bonyolult, mert akinek nincs, az nem tudom, hogy lesz. Illetve hát van még a rendőr, még azt hiszem, hogy van egy kevés büntetés típus olyan, amit a rendőr, igen, de a rendőr rendőr is csak egy jegyzőkönyvet ad nekem, mi a rendőrnek se fizetünk már jó pár éve semmit. Helyszínen, hogy én adjak neki 3000 dinárt, mert a büntetést ki kell fizetni. Tehát ez sincs. Tehát a Putin viszont még pláne nem fog semmi ilyesmit küldeni, tehát legyünk éberek, és ilyesmire odafigyeljünk. Létezik már pár éve egyébként egy olyan platform, ahol meg tudjuk nézni, hogy egyáltalán van-e nekünk bármilyen büntetésünk, amit pláne nem fizettünk ki. Ezt pedig úgy hívják, ha keresőbe beír, regisztrál, leplácseni, kázni. Ez a tájékozás, ez amiről beszélek, hogy mi az, ami fontos. Tehát honnan jött az értesítés? Bizonyos szervek nem is fognak soha nekünk küldeni, csak a kihágási bíróság az, aki nekünk ilyen végleget kimondhat, hogy büntetést kell fizetni, illetve hogy hol tudok meggyőződni arról, hogy egyáltalán van-e nekem bármilyen büntetése.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy topolyai műkörömépítő szalon tulajdonosáról hallhatnak. Uglár Lívia két kislánya mellett dolgozik az otthonában kialakított szalonban. Elmondása szerint a gyorsaság kulcsfontosságú a szakmában, nem mindegy ugyanis, hogy az adott összeget 1 vagy 3 óra alatt keresi meg, Nagy Emília kérdezte.
2018-ban kezdtem el a körmözéssel foglalkozni, hobbi szinten, de igazából azt szerettem volna, hogy kialakítsak magamnak egy olyan munkahelyet, amit kisgyerek mellett tudok végezni, hogy az életembe bele tudjam illeszteni, és tehát így egy évig dolgozgattam és tanultam közben, mert azért ez a szakma az elég nehéz. Tehát mindenki azt látja csak, mikor ideül, hogy riprops készen van az a köröm, de igazából nagyon-nagyon sok tanulás és munka van az mögött, hogy ez így működjön. És akkor 2019-ben döntöttem úgy, hogy hivatalosan kinyitom a szalont, és elkezdtek így dolgozni, de azóta dolgozom megszakítás nélkül, illetve volt egy megszakításom, mivel a második gyermekemet, amikor vártam, akkor szülési szabadságra elmentem, és akkor nem dolgoztam pár hónapig igazából, mert hát azért a megszokott vendégek azok ragaszkodnak a körmösükhöz, a fodrászukhoz és az ilyen személyekhez, nem nagyon szeretnek váltogatni, hála Istennek, úgyhogy most már évek óta egy bizonyos körrel dolgozom, akik állandóan visszajárnak. Vannak mindig újak, vannak mindig olyanok, akik jönnek, mennek, tehát ez változó, de van egy kemény mag, akik úgy megvannak már egy ideje.
Úgyhogy mondod, hogy gyerek mellett kezdted el, lehetett ezt gyerek mellett csinálni? Mert akkor most se túl nagyok, ha jól számolom.
Hát nem, egy 10 évesem van, és egy 5 évesem. Egy gyerek mellett beindítani tudtam, de már 2-vel az már durva lett volna. Hála Istennek jó alvó volt, és akkor én a gyakorlásokat, meg az ilyen dolgokat éjszaka csináltam, mivel hogy ugye az mellett a háztartás is kellett vezetni, tehát hogy minden rendben legyen. Viszont most azért vagyok hálás a munkámnak, mert úgy tudom alakítani az időmet, hogy amikor nekik kell, akkor én ott legyek. Tehát, hogyha kicsit kell óvodába vinni, vagy hazahozni, akkor én azt az időt azt szabaddá tudom tenni, és akkor úgy van a délelőtti termének, délutáni termének, hogy amikor ő nekik kell, akkor én mobilis legyek. Ezt szerettem volna ilyen munkahelyet elérni, ezzel a körmözéssel.
Hogy a magad ura legyél akkor tulajdonképpen. És akkor, ha jól értem, akkor csak ezzel foglalkozol? Tehát ez a főállásod?
Csak ezzel foglalkozom, nem csinálok ez mellett semmit sem. Nem is férne bele az időbe. Tehát, hogy így is van. Tehát a hónap 4 hetéből mindig van egy 3, ami durvább, aztán van 1 hét, ami olyan kicsit lazább, de hát azt is úgy kell elképzelni, hogy azért van akkor is munka, csak azért nem, nincs egész napra beosztva. Viszont az kell is ahhoz, hogy egy kicsit utolérjem magam, mert ami ugye 3 hét alatt lemarad, már csak lemarad valami, akkor azt azért valahol össze kell szedni, hogy minden jó legyen.
Tehát itt akkor egy bejelentett vállalkozásról van szó, hogy sikerült megindulni? Esetleg önköltségből mindent, vagy esetleg pályáztál kölcsön?
Végül is a kezdést tartományi pályázatból indítottam. Kezdő vállalkozóknak indítanak minden évben ilyen pályázatot. Ezt megpályáztam, és akkor kaptam bizonyos összeget, amit utána a megnyitásra fordítottam. Tulajdonképpen egy cég megnyitásához, magához a cég megnyitásához nem kell sok pénz, tehát az pikpak megvan, és semmi nagy anyagi befektetést nem igényel, viszont ahhoz, hogy én ki tudtam alakítani ezt az én kis kuckómat, ahol dolgozok, ahhoz kellett sok pénz. És akkor ehhez használtam fel ezt a pályázati pénzt, aminek az volt a feltétele, hogy minimum két évig, vagy egy évig, most nem emlékszem pontosan. Nyitva kell, hogy legyen a cég, és hogy rendszeresen fizessem magam utána a járulékokat. Amikor ez lejárt, akkor ugye visszaadták a menicákat, vagyis hát elmentem, aláírtam további szerződés, és akkor lezártuk ezt az egészet. De hát azóta is ugyanúgy dolgozom. Igazából, amikor valamilyen megszorítások vannak, tehát ilyen, hogy emelik a doprinoszok árát, vagy stb. Mert ezért szokott lenni, akkor mindig megfordul a fejemben, hogy bezárom a céget, de aztán mindig visszakozok, mert azért csak ez így biztonságosabb, vagy jobb, vagy mégis mennek a munkaévek. Igaz, hogy ugye, ami a nyugdíj alapot illeti, ez nem nagy nyugdíjat biztosít az embernek, de hát azért mégis több, mint a semmi.
Akkor egyedül dolgozol, ugye?
Egyedül dolgozom. Nehéz. Akkor, amikor már az embernek munkása lenne, akkor az már annyival több költség, hogy mondjam így, hogy nem éri meg, tehát, hogy tulajdonképpen az az egy munkás a saját összköltségét, amiben ő nekem kerülne, nem hiszem, hogy meg tudná keresni. Az nagyon, nagyon durva.
Ugye akkor család van, tehát a férjed, illetve a párod is gondolom, hogy dolgozik valami.
Ő is dolgozik, ő egy bejelentett munkahelyen van, ő Újvidéken dolgozik, és akkor utazik minden nap, de tulajdonképpen, hát majdnem mondhatom, hogy egyedül látom el az itthoni teendőket, meg a lányok körüli dolgokat, mert hát ő hétköznap nincs velünk egyáltalán.
Tehát akkor lányok vannak, ők már, mondtad, hogy az egyik 10, a másik pedig 5 éves, akkor ők már érdeklődnek egy kicsit, ez elég csajos dolog.
Jaj, hát igen, a nagyobbik lányom mindig azt kérdezi, ha mi dolgozol, akkor ha nem, akkor jövök. És akkor ő ideül, és akkor itt alkot, meg festeget, meg ha bár néha szoktam haragudni rá, mert tehát azért itt megvan, hogy melyik ecsettel mivel szabad nyúlni, meg hogy ne kenje össze más színnel az ecsetet, mint ahogy egyébként, de azért igyekeznek ezt mindent tisztelet tartani, és nem nagy rumlit csinálni itt nekem.
Itt nagyon sok minden van, ugye most látom a körömlakokat is, igen. De mindenféle matricák, ugye, porok, ezeket honnan szerzed be? Tehát magát a nyersanyagot, azt hol kell megvenni?
Hát internetről rendelek mindent, mivel Topaján nincs ehhez szakosodott üzlet. Az a helyzet, hogy most már nagyon tág a felhozatal, tehát mindenhol az ember belebotlik ilyen alapanyagokba. Az én vendégeim szeretik azt, hogy rajzolok, tehát, hogy a körömre én készítem el a díszeket. Vannak matricáim is, nem igazán sűrűn használom őket, mert nem mindegyik jó minőségű, van, amelyik olyan vastag, hogy nem lehet a körömre ráragasztani, vagy nem marad rajta. Igazából több bajlódás van velük, mint hogyha én rajzolnák valamit. Úgyhogy elsősorban az van, hogy rajzolok.
A régi pecsétes technika az még működik?
Látom, hogy valakik előszeretettel csinálják, én már mindenféle pecsét sablont vettem, meg hozzá zseléket is, meg körömlakot is, meg minden, és soha nem sikerült tökéletesre, és engem az idegesítés ezért nem használom. Meg, tehát mire előpakolom azt a sablont, mire letisztítom a fejet, amivel sablonozni kell, annak nagyon tisztának kell lenni. Tehát nem lehet egy szösz, semmi sem. Tehát ez annyi időt vesz el, hogy egyszerűen nem éri meg vele dolga, vagy én nem praktizálom annyira.
Mennyi idő alatt készül el egy köröm? Úgy átlag, ugye gondolom, hogy függ sok mindentől, de úgy átlagos.
Függ sok mindentől, például a decemberi időpontjaimat azt ilyen kicsit kitolt időpontokkal kellett csinálnom, mert hát decemberben mindenki kéri, hogy rajzoljak. Számtalan hópihe, meg mézeskalács, meg mézeskalács emberke. Minden, amit csak el tudtak képzelni, az volt karácsonykor, de egy átlag, amikor ugye nincs semmi ünnep, akkor hát az 1 óra 15 perc az egy korrekció vagy töltésnek az ideje. Hát igazából ez úgy alakult, hogy amikor megtanultam dolgozni, akkor rájöttem arra, hogy meg kell tanulnom gyorsan dolgozni. Egy az, hogy azért, mert azt vettem észre a vendégeken, hogy nincs türelmük, se idejük, se akaratuk arra, hogy sokáig itt üljönek. A másik meg az, hogy hát nem mindegy, hogy ezt az összeget 1 óra alatt kapom el, 2 óra alatt, vagy 3 óra alatt, és hogyha túl hosszú ideig csinálunk egy körmet, az annyira kifáraszt minket is, hogy egyszerűen nem is tudsz, tehát időbelileg sem, viszont pszichikailag és fizikailag sem tud annyi vendéget fogadni. Hát most én nekem volt, aki decemberben rekordjaim, ilyen, hogy 8 ember volt egy nap, az már nagyon durva volt. Akkor kikészültem. Akkor kértem este a családot, hogy nézzenek rám. De az átlag az a 3-4, az még a normális, az még az, hogy én is tudok mellette élni, és még nem kezdek beülni.
És általában mit kérnek, mire van a legnagyobb igény? Ugye mondod, hogy szeretik, hogy rajzolsz, de mondjuk esetleg tudnál-e színt vagy technikát elkülöníteni, ami nagyon keresett mostanában?
Mindenképpen a mágneses zseliket tudnám mondani, azok nagyon közkedveltek azért, mert ugye csillámos, és a csillámos színeknél az az előny, hogy ha megkopik a fényzselének a fénye, akkor is még szépet mutat. És azért ugye azt tudni kell, hogy a vendégeimnek a java része házi munkát és kerti munkát végző hölgy, akik nem tudnak annyira vigyázni a körmeikre, tehát hiába húznak kesztyűt. Igazság szerint én is azt teszem észre, hogy itt a szalomban is felhúzom én a gumikesztyűt, de annak ellenére megkopik a fénye. Tehát az a 2-3 hét után már a fénye megkopik. Viszont ezek a mágneses zselék azért jók, már csillámos, és akkor ha meg is kopik a fénye, akkor is még egészen jól működik. Viszont ez mellett még tudnám mondani a franciát és a baby boomer technikát, amit tehát a francia soha nem fog kimenni a divatból, az egy olyan klasszikus, mint az égő piros, habár annak is vannak korszakai, amikor ugye kérik, természetesen ez a karácsony, de karácsonyon kívül is vannak ilyen holt szezonok, amikor nincsen semmi ünnep, és akkor is szoktak pirossát tenni, mert hogy az olyan egyesek szerint mindenhez illik. Én annyira nem vagyok piros körön párti, úgyhogy én nem gondolom, hogy épp a piros mindenhez illik, de szeretik azt az égő pirossat. És van az a baby boomer technika, amit szintén nagyon szeretnek, az a franciához hasonló, fehér a vége, de viszont ilyen elmosódva megy át bőrszínbe, amikor én elkezdtem ezt a körmezést tanulni, akkor jött fel, tehát ez ilyen 8-9 éve jött fel ez a technika, és én akkor kerestem a megfelelő zselét ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, mert ezt azért minden zselével nem lehet megcsinálni, mert ezt építő zselével kell csinálni, akkor az igazi meg lehet csinálni, úgymond ilyen szivacsos technikával is, de hát az szerintem az gagyi. És akkor találtam Szabadkán egy céget, akik akril zseléket kezdték már el akkor forgalmazni, és tartottak is tanfolyamot erre a baby boomer köröm készítésre, és akkor döntöttem el, hogy ezzel a zselivel fogok dolgozni, mert hát ugye utána tényleg nagyon sokan kérték ezt a technikát, és azóta is nagyon sokan kérik a technikát, meg az mellett még a akril zseli azért jobb, mert sokkal tartósabb, erősebb, és sokkal könnyebb vele dolgozni, mint a másik fajta zselivel. Puhább az anyag, viszont erősebb, tehát ami azt jelenti, hogy puhább reszellő elég neki. A kezünket is kímél, mivel nem kell annyira reszelni a körmöt. Szinte tökéletes formát meg tudunk csinálni, csak éppen, hogy után reszelni kell. Úgyhogy én nagyon szeretek ezzel a zselével dolgozni, kizárólag ezt használom, semmilyen másmilyen zselét nem használok.
És itt különféle képzésekre is kell járni? Ugye mindig van egy új technika, azt elsajátítani, vagy elég az internet?
Hát most igazából kezdték ezt a dual tipses technikát bevinni, de én még mindig azt hiszem, hogy azok a műanyag tippek nem tudnak mindenkinek illeni a körmére. Tehát, hogy az, hogy én most 100 tippből kiválasszam, hogy melyik 10-et fogom a körmére tenni, nem tud gyorsítani a munkámat. Tehát az, hogy én gyakorlatilag másfél óra alatt egy építést is megcsinálok, sablonos építést. Mert hogy ugye ezt a dual tipszest azért mondják, hogy ugye az építés gyorsabban megy. Ettől gyorsabban nem tudod megcsinálni. Tehát én azt mondom, hogy ez az 1 óra 15 perc, ez egy szerintem egy rekord, aki ettől gyorsabban megcsinálja, ez vagy valamit kihagy, vagy kapkod, vagy nem olyan lesz a végeredmény, amilyen kellene, hogy legyen. Tehát azért azt az időt rá kell szánni. A másik az, hogy nem érezheti a kuncsaft az sem, hogy rohansz, mert akkor kellemetlenül érzi magát, és azt érzi, hogy a pénzért nem kap kellő figyelmet, úgymond, vagy hogy mondjam, mert hogy ők, amikor ide leülnek, akkor szeretnek beszélgetni. Tehát sok mindent elmesélnek, tehát itt jön a pszichológia része a dologba, tehát azért mondom, hogy ez egy annyira összetett szakma, hogy el sem hiszitek, hogy mennyire. Tehát, hogy meg kell tanulni azt, hogy egyik fülemen bent marad, és nem megy ki. Tehát semmit, amit a kuncsaftok mesélnek nekem, nem adhatom tovább, mert nem tudhatom, hogy mikor jut ő hozzá vissza az. Úgyhogy ezt is nagyon meg kell tanulni ebbe a mi szakmánkba. Majdnem, hogy olyanok vagyunk, mint az orvosok, hogy a köt bennünket a titok tartása.
Itt az Újvidéki Rádió.
Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban.
az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetbe látogatunk, mivel decemberben ünnepelte 45 éves fennállását. Szabadka belvárosát 40 éve helyezték műemlékvédelem alá, nem sokkal a Községközi Intézet megalakulása után. Számos szakember dolgozik az épületek értékelésén és állapotának felmérésén, tudtuk meg Szűcs Balástól, a Szabadkai Műemlékvédelmi Intézet vezetőjétől.
Etnológus, ugye, ami azt illeti az inkább a rurális értékek, de elsősorban építész és művészettörténész. Tehát ők azok, akik ezt az egész munkát a vállukon hordják egyértelműen.
És hol tartanak most Szabadkán, mert azért itt a belvárosban sétálva, hát milliónyi épület van, ami értékes, legalábbis számomra.
Pontosan, és ez így is van. És ez így is kell, hogy maradjon. Így is kell, hogy maradjon. Kettes zóna, tehát a legnagyobb zóna már megvan. Tehát az már papíron nekünk megvan. Nemrégiben Palicsot is befejeztük, tehát az is megvan. Maradt az egyes és a hármas zóna, ami az elkövetkező egy vagy két évben is meg lesz. Tehát meg lesz a komplett város. Hamarosan.
Aha, és az egyes és a hármas az gyakorlatilag a belváros perem része a városnak?
Hát, nem perem rész, mert ez egész egyszerűen három részre van osztva. Tehát minden zóna kimegy a peremig. Úgy kell, tehát nem koncentrikus körökről beszélünk, akkor beszélünk peremről.
Határoljuk egy picit beépületekkel, hogy...
Hát az egyes zóna az nekem a legfájóbb pont, mert az egyes zóna az úgy kicsúszott egy picit. Ott rengeteg új épület van. Például ott helyezkedik el az óriási hotel galéria, ahol egy egész blokkot kellett elpusztítani ahhoz, hogy az megépüljön, és annál lejjebb szint úgy,
több szecesszi,
Szabad Egyetem környéke, az is egyes
zóna. Próbálom behatárolni, hogy a hallgatók is érzékeljék.
Igen, aki ismeri Szabadkát, az fölismeri, hogy ott van még mit védeni, félre ne értsük egymást, tehát van még mit védeni, de ott a legnagyobb mértékű a pusztítás, szerintem. A hármas zóna, az pedig az Ócska piac felé, ugye Zombor felé, Bajmok felé az út.
Ott még a Székesegyháza után.
Így van, kifelé. Az inkább ezek a polgári házak, családi házak jellemzőek, hasonlóak, mint ugye a Radics Fivérek utcában, az még eléggé érintetlen, tehát ott még lehet valamit varázsolni ilyen szempontból, de mondom, az talán a legégetőbb, hogy ott pontosan azért, mert még, ott még bármi lehet, és rossz is, meg jó is a mi szempontunkból. Az egyes zóna az egy picit úgy elcsúszott már jó ideje, ez nem most, tehát 10-15-20 éve történtek ezek a folyamatos építkezések, hát, de viszont egy nagyon jó példa arra, hogy nem kéne csinálni. Mert azt láthatjuk, hogy azok a házak, ugye, amik áldozatul estek, sajnos fogalmazhatunk így is, ennek a fejetlen építkezésnek, azokon a területeken épült 4 emeletes, 3-4-5 emeletes házak, hát ki lehet menni megnézni, hogy néz ki. Ugye, mikor ugye hát ez a vadonatúj olyan szépen frissen beveszelve, az ember azt mondja, hát jó van, új, szép, tiszta, még úgy elmegy. De egy 5-10 év múlva akkor látszik, hogy annak mennyire nincs értéke. Egy régi háznál, vagy egy régi bronzszobornál, akár nem is kell házakat nézni, egy patinásodás, ad neki valamit, hozzátesz. Na, ezektől csak elvesz. Egy rondaság lesz végül is. Egy rondaság lesz. Ugye az olcsó homlokzat, az a patinától nem lesz jobb, mint egy jó borse, a fröccsbe.
Kopottasabb lesz.
Hiába öntünk bele ásványvizet, a rossz borból nem lesz jó.
Azért ezekre az épületekre, amelyeket most említett, hogy meggondolatlanul építkeztek, nem mondhatjuk mindegyikre, hogy engedély nélkül épültek.
Ne, természetesen nem engedély nélkül. Szabadkán, szerintem Vajdaságban is azért ez a rend, ez fönnállt. Itt azért nem volt gond ilyet, tehát építkezési engedélyekkel.
Tehát nem volt rendezési terv?
Nem, hát volt, csak olyan volt, hogy ezt megengedte. Ugye egy műemlékvédelem is fejlődik, tehát olyan értelem, hogy szigorodik ebben ilyen szempontból, és természetesen ez egy lineáris dolog, mert ugye, tehát amikor még sok műemlékünk van, akkor ugye hát azokat a kopottabbakat, kevésbé impozánsakat, hát lebontogatjuk, építkezünk helyette, és akkor majd szépül a város, hiszi azt, aki nem ért hozzá. De ahogy fogytak a műemlékek, ahogy fogytak a szecessziós házak, mert arra vagyunk büszkék leginkább, mert ugye még a Szabadka táblánál is azt írja, hogy a szecessziós építészet városa.
Az idegen azt fogja megnézni,
pontosan,
hogy a város
így van, így van. Nem
lehet, hogy nekünk nem is fog föltűnni már, hogy sokat elmegyünk már lette, de
az idegent egy picit se érdekli a négy emeletes lakóház. Tehát az egy picit se, tehát ez föl kell. Tehát a turizmus szempontjából ez visszacsinálhatatlan károkat okoztunk a városnak a ezzel.
Szép érzékünk.
Pontosan.
Is.
És ez a mánia, hogy építsünk nagy emeleteket, hogy urbanizálódjon Szabadka és fejlődjön, hát pont ez az, ami egy nagy faluvá teszi, mert beszűkítjük a központot, nincs látnivaló már azon kívül, tehát egyre szűkebb a központunk, ahelyett, hogy terjedne a központunk, ő szűkül a központ ezekkel a lakóházakkal, és a végén maradunk a Korzón, meg a Majomplaccon, meg a Szökőkúton, és körülbelül ennyi, ami látnivaló maradt Szabadkán, és ez az a folyamat, amit ez az örökség közösség, amit említettem, kutya kötelessége megvédeni és megállítani.
Most már akkor visszakanyarodtunk a belvárosba. Ugye arról már beszéltünk korábban, hogy Szabadkának két kiemelten értékes és védett épülete van, ez ugye a Városháza és a Zsinagóga, de azért itt a belvárosban vannak nagyon szép számban felújított épületek is, de azért vannak, amelyek még erre várnak. Hozzávetőlegesen mennyi olyan épülete van a belvárosnak, és tudom, hogy ez hálátlan ezt most így megfogalmazni.
Mert nem fogom tudni.
Azon túl, igen, hogy gyakorlatilag mennyi olyan épülete van itt, mindegyik értékes, mondjuk csak a Korzón végig megyünk, amit még nem szabadna hagyni, hogy tönkre menjen, vagy mennyi az, ami már védelem, igen, alatt áll, értem, bizonyos értelemben.
Ezen is van, mindegyik védelem alatt áll, valamilyen szinten. Tehát azzal, hogy a város magon belül helyezkedik el, ott egy, én úgy hívom, hogy helyi védelmet élvez, mert ugye ott valorizálva van valamilyen módon a városrendezési terveken keresztül, hogy az értékes vagy értéktelen, természetesen műemlékvédelmi szempontból, amúgy nem biztos, hogy értéktelen, de a mi szemszögünkből értéktelen, tehát akár bontható, de van egy olyan kategória, hogy ambientális értékkel rendelkezik, az azt jelenti, hogy bizonyos beavatkozásokat lehet rajta végezni, de azért, tehát meghagyni azt a vizúráját az utca, amit hozzáad az utca vizúrájához, ugye? Úgyhogy ilyen értékelés is van, és hát vannak ugye különösen értékes épületeink, ami a helyi védettséget, ugye én megint csak mondom, én hívom így. Ezen kívül vannak olyan épületeink, amik műemlékképp lettek külön még nyilvánítva, ilyenek is vannak. Rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van, ami felújításra szorul, de sajnos vannak olyan épületeink, most én egyet tudok így hirtelen mondani, ahol én nem látom a megoldást. Sajnos ilyen is van. Mert a regulációs vonalaink, ugye az utaink, a belváros útjai, azok állandóan szélesedtek. Ugye szélesedtek, mert a forgalom egyre nagyobb volt, szükség volt rá, és amik azok a házak, amik valaha akár nem azt mondom, hogy ilyen nagy előtérrel rendelkeztek az úttól, akár 5-10 méterre helyezkedtek el.
Voltak közvetlenül
valószínűleg az út mellett, hanem sokkal távolabb voltak. Most kikerültek az út peremére. Peremére, tehát parkolás lehetetlen, logisztikailag megközelíthetetlen, kivéve bicikli, hát még csak bicikli se, szinte gyalog megközelíthető. Egy gyönyörű épület, ha épp a Bratya Rádics, Rádics fivérek sarkán, ugye van a Palicsi út, a Maxim Gorki utca, és a
villanyrendőrnél.
Így van, ott ugye, ha ismerjük a cukrászdát, a Blaha cukrászdának átlósan szembe. Ott van ugye az a Tauszig ház.
A Rádics fivérek utca hosszabb részébe, ha központ felül indulunk, annak, igen, a sarkán.
Így van, úgyhogy ott helyezkedik el pontosan egy ilyen ház, ami gyönyörű, Tauszig háznak nevezzük, Jakab Dezső is egy ideig ott élt, stb. Szóval borzasztó értékes ház, de egyszerűen...
De most már lepusztult állapotában.
Persze, mert egy műemléknek így van. Van egy történelmi része, hogy mi volt az az épület, és hogy milyen szerepe volt ugye egy város épület együttesébe, akkor milyen állapotban van most, és hogy mit csinálnak ott most, az a ház üres.
Igen, és aztán ki is van írva, hogy eladó.
Így van, eladó. És ugye a harmadik dolog, hogy mi lesz vele, tehát hogy milyen tartalmat képzelünk oda el. Hát én nem tudom, használhatatlan úgy, ahogy van. Tehát nagy a porta, minden oké, de egyszerűen nem, nincs mire használni. Vagy egy eset, de még egy vendéglőnek is azért jó, ha van park, tehát bármi lehetne, de valójában semmi.
Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk a belgrádi idegenforgalmi kiállításról, és folytattuk az önkormányzatok beruházásainak ismertetését, ezúttal Kishegyesen és Törökbecsén jártunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben az ismétlődő csalásokról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban topolyai műköröm építőt mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban folytattuk a szabadkai belváros műemlékvédelmi épületeinek bemutatását. A munkatársak Trifkovics Rita, Zórás Cservenyák Anetta, Brezovszki Andrea, Nagy Emília, Móricéva, Horváth Csaba, valamint Stanislava Pacsarit és Gorán Mávit nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Adásunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. Új műsorral jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az estismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerdán hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.